tő a VB-n, és tényleg nagyon értékelem, hogy itt vagytok. Meg egyébként is ez egy meleg nyári délután otthon lehetne pilledni a, nem tudom, az ágyatokba, vagy valami a jégbe hűtött üdítő mellett, vagy hasonlók, és ehelyett itt vagyunk, és itt üdülünk fel Istennek a jelenlétében. Tényleg örülök, hogy veletek lehetek ilyen elszánt, Istennek odaszánt emberekkel. Tényleg, és hálás vagyok ezért. A pásztor Csaba pedig Izmirben sanyarog valahol. Remélem, hogy jól vannak, imádkozunk értük, igaz? Én írtam neki valami jelzést, hogy írjon vissza, hogy vannak. Nem tudom, hogy bárki tudja, hogy vannak. Valószínűleg jól vannak, tehát nem írt semmilyen SOS-t vagy hasonlót. Úgyhogy köszönjük, Urunk, neked a pásztor Csabát, köszönjük az ő szolgálatát, és imádkozunk, hogy legyél velük ott, ahol vannak. És csak köszönjük ezt az együttlétet itt, együtt a te jelenlétedben, köszönjük ezeket a dalokat, köszönjük az üzenetet, amit már eddig hallottunk Dávidon keresztül. Urunk, köszönjük, hogy te mindig hitre hívsz bennünket következő lépésre, és aztán látjuk a te munkádat. És kérünk, hogy áld meg ezt az üzenetet. Legyél te mögötte, Uram, kérünk, hogy te szolgálj felénk, beszélgess a szívünkkel, te nevedben. Amen. Amen. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy mi volt a múlt alkalomnak a témája, meg jó pár alkalomnak, igaz, a pásztor Csabán keresztül. Isten kegyelme és irgalma, az ő szeretete, az ő természete. És a múlt alkalommal engem nagyon megragadott az, amiről szó volt, ugye Istennek az irgalmassága, ahogyan a megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. És igazából így imádkoztam érte, hogy miről is beszéljek veletek, miről beszélgessünk, és ez volt az egyik dolog, amin gondolkoztam. És a másik része pedig a gondolataimnak az a 23. Zsoltár volt. Ezt pedig nem tudom, hogy miért, de mindig nagyon megállt engem a 23. Zsoltár, meg az a gondolat, hogy az Úr Jézus Krisztus a mi jó pásztorunk. Én lehet, hogy ilyen nagyon romantikusan képzelem el ezt a pásztorkodás dolgot. Emlékszem, mikor Mezőberényben laktunk, akkor ugye vettünk egy házat, és annak volt egy jó nagy ilyen területet mögötte. Sok fűvel, tehát volt ilyen dzsungerszerű, volt olyan helyek is voltak, mert jó régóta nem volt írtva az a fű, vagy levágva. És akkor valaki mondta, hogy miért nem veszek vagy két bárányt, hogy azok ott majd fűnyíróként elmászkálnak. És a feleségemnek felvetettem ezt az ötletet, hogy figyelj, mi lenne, hogyha lenne két bárányunk. És azt mondta, hogy Józsi, te nagyon romantikusan gondolkozol erről a bárány, mert ő ismeri őket, ugye, hát kirgizek azok, meg nekik az teljesen normális, vagy az a természetes, hogy van bárányuk. Na mindegy, de ő tudja, hogy mennyi nyavajával jár az, hogyha van bárányod. Én meg csak azt az oldalát látom, hogy hát miért lenyírják a füvet, meg olyan aranyosak, ott biztos el lesznek. Na mindegy, tehát kútba esett az ötletem, hogy én pásztorként igazi bárányokkal foglalkozzunk. De van egy ilyen könyvem, ami a 23. Zsoltárnak a magyarázatáról, egy pásztorembernek a tollából van, és annyira felfrissít engem mindig, amikor ezt olvasom, úgyhogy ebből gondoltam megosztani veletek egy pár gondolatot. Szóval a 23. Zsoltár, mindjárt oda lapozok itt. 23. Zsoltár, az elejétől kezdve olvasom, de nem fogom végigolvasni, csak a 3. versig. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. És főleg a 3. vers az, hogy a lelkemet megvidámítja. Ez a kép, ugye a jó pásztor, a keleti pásztor, amelyik a juhok előtt megy, nem hajtja és űzi őket, hanem valaki, akit követnek. Azt mondja az Úr Jézus a János 10-ben, ugye, hogy az én juhaim, azok hallják az én hangomat, és követnek engem. A keleti pásztorok, azok így vezették a nyájukat, hogy a személyes kapcsolatuk volt a juhokkal, és a hang után mentek a bárányok. A pásztor mindig vagy énekelt, ugye Dávidról is ez a kép, hogy énekel, miközben pásztorolja a juhait, és amikor a juhok hallják, hogy ő közelben van, ugye oda gyülekeznek köré. Egyébként állítólag tényleg így van, hogy a juhok azok figyelnek a gazdájuknak a hangjára, és nem kell őket bottal terelni, hanem amikor hallják, akkor arra felé mennek, ahol hallják a pásztort. Tehát az a kép, hogy megy a nyáj a pásztor után, és a pásztor gondot visel a nyájról, és tereli őket ugye ezeken a füves legelőkön és a csendes vizekhez tereli őket. És Dávid maga is, aki pásztor volt, ő ismeri ezt a világot, vagy ő neki ez így benne van a vérében, a pásztorság és a pásztorolásnak a képe. De most itt úgy beszél magáról, mint egy juh, hogy én az Úrnak a juhocskája vagyok, és ő az én pásztorom. És nyilván az Úr Jézusról is, az ő szavai keresztül látjuk, hogy Istennek is ez a szíve. Nem véletlen, hogy ő beszélt erről, tudjátok, én nem csak a saját romantikus gondolataimat mondom nektek. Az Úr Jézus, ő magát jellemzi, ugye, hogy én vagyok a jó pásztor, és én füves legelőkön vezetem őket, ugye, és csendes vizekhez terelem őket. És aztán itt van ez a harmadik vers, hogy lelkemet megvidámítja, és az igazság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. És itt van egy gondolat, amit ki szeretnék jobban fejteni, vagy ezt a képet egy kicsit jobban, hogyha megnézzük. Miért van itt szükség a lélek megvidámítására? Nem elég, hogy ott van a pásztor, és ő vezet engem füves legelőkön, meg vizeken. És ugye Dávid dicsekszik azzal, hogy ő az Úré, az Úrnak a báránykája. Mi is dicsekszünk azzal, hogy mi az Úr gyermekei vagyunk. De lehet olyan idő az életünkben, amikor szükségünk van arra, hogy ő megvidámítson minket. Nem automatikusan jön ez, hogy mi megvidámodunk, vagy van olyan idő, amikor tényleg effektíve szükségem van arra, hogy az Úr vidámítson meg. És persze, hogy bólogatok, hogy hát persze, hogy szükség van, igaz? És a kép az ez, hogy mennek ugye a juhok, és a juhokra jellemző az, hogy nagyon hasonlóak hozzánk egyébként viselkedésükben, és a juhok is olyanok, hogy vannak közöttük, akik szeretnek úgy kényelembe lenni, és egy-egy megtermettebb juh, amikor lefekszik, és így nagyon kényelmesen el akar helyezkedni, akkor megtörténhet az, hogy véletlenül a hátára fordul, és nem tud visszaállni a lábára. Tudjátok, mint a bogár, ami nem tud megfordulni, és akkor csak kapálózik. A juhokkal ugyanez megtörténhet. És amikor ez történik a juhal, akkor a pásztornak nagyon résen kell ugye lenni, mert ki van szolgáltatva teljesen a ragadozóknak egy ilyen juh, amelyik így fölfordult, és nem tud vissza a lábára fölállni. Gázok fejlődhetnek a gyomrában, amik tehát fölpuffad, és még kevésbé tud fölállni. Vagy végülis, hogyha ott marad, akkor éhen pusztul, tehát egyszerűen nagyon veszélyes helyzet. És amikor ez történik, akkor tehát a pásztor mindig résen van. Ő nagyon figyeli, hogy ugye ez meg itt a Lukács 15, hogy az Úr Jézus mondja, hogy 99 megvan, de egy valahol elveszett. Lehet, hogy felfordult. Így, ahogy most beszélünk róla, és a pásztor mindig figyeli, hogy megvan-e mindegyik. Mert hogyha az egyikkel ez történik, akkor ugye nagyon valószínű, hogy hamarosan elveszíti azt a juhot, olyan értelemben, hogy elpusztul az állat, és ez egy veszély, vagy a vadállatok elkapják. Úgyhogy ez a pásztorember leírja ezt a dolgot, hogy igazából ez egy ilyen vészterhes fenyegetettség, főleg azoknak a juhoknak a számára, amelyikek le akarnak így pihenni, így kényelembe helyezik magukat. És És amikor ez történik, akkor a pásztornak résen kell lenni, hogy megtalálja ezt a jót, újra a lábára állítsa. És mondja, hogy neki számtalanszor volt ilyen. Volt például egy ilyen anyajuk, amelyik minden nap eljátszotta ezt, hogy így felborult, és utána meg kellett keresni, lábára kellett állítani. És persze, tehát a pásztor megy, megkeresi, és amikor megtalálja, akkor az a folyamat, hogy ugye föl kell állítani a lábára, de miközben ott feküdt sokáig, elfut a vér a lábaiból, meg elzsibbadnak a lábai, nem tud lábra állni. És akkor így befogja a lábai közé a jót, és masszírozza a lábait, hogy újra visszatérjen a vérkeringés, és közben beszélget hozzá, dorgálja őt, egyrészt dorgálja, másrészt pedig szeretettel bátorítja, ugye, hogy tudjon tovább menni. És ez a kép itt, hogy a lelkemet megvidámítja az ez, ugye, hogy ott volt az a lyuk, teljes kétségbeesésbe, tehát pánikba. Egyébként ezt hívják, ezt az állapotot, mikor így felfordul ez a lyuk, állítólag ezt hívják úgy, hogy levert a lyuk. Vagy mi úgy mondanánk, hogy az emberi megfelelőt, hogy depis lett, depressziós lett a szellemi járásunkban. Tehát egy levert lyukot így lehet újra lábra állítani, hogy meg kell találni először, de hozzám oda menni, felállítani a lábára, megmasszírozni a lábait, közben beszél hozzá, és megvidámodik a lyuk, ugye megérti, hogy itt a pásztor, rendben lesznek a dolgok, és újra elindul, tud újra járni, tud újra előre menni. És gondolom, hogy értitek a párhuzamot a mi életünkkel kapcsolatban. Ez egy ilyen kép igazából arról, hogy mi is lehetünk levertek. Lehet olyan élethelyzet, amiben tényleg felfordultam, nem tudok lábra állni. Hamar megtörténhet egyébként, főleg olyankor, amikor nagyon kényelembe akarjuk helyezni magunkat. Elvesztjük a talajt a lábunk alól. És három ilyen végülis eset van, amit mond, hogy lehetséges. Az egyik az, amit már említettem is, hogy kényelembe akarja helyezni magát a juh, és emiatt kerül ebbe a helyzetbe. A másik az, hogy a bundája, vagyis a gyapja, a gyapja, a juhoknak a gyapja, az így fölszed magára mindenféle szemetet, hogyha sok gyapja van neki, nagyon nehézé válik. És ez is azt eredményezi, hogy ő könnyen így fel tud fordulni, úgyhogy ne tudjon újra lábra állni. És majd ennek is elmondom a szellemi alkalmazását, de ez a másik eset. Tehát az egyik az, ugye, hogy ő kényelembe akarja helyezni magát, a másik az, hogy a gyapja lehúzza őt, és a mindenféle kosz, ami ráragad, meg sár, meg nem tudom mi, olyan nehézé teszi, hogy nem tud fölállni, és a harmadik eset az pedig az, hogy eleve el van hízva ez a jó, tehát eleve nehéz. Ja. Úgyhogy ez a három lehetőség van, és mind a három ugye ezt eredményezheti, hogy leverté válik az a juh, és nem tud tovább menni. És akkor a pásztor figyeli, egy jó pásztor, az tényleg egyfolytában szemben tartja a juhait, hogy hol vannak, megkeresi azt, amelyik leverté vált, megpróbálja lábra állítani. És ilyen az Úr kedvessége velünk. És tényleg itt kapcsolódik ahhoz a vershez, hogy a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Tudjátok, hogy a világnak a rendszere az űzi az embereket. Vagy a evolúciós elmélet az azt mondja, hogy hagy hújon a férgeset. Ha nem tud lábra állni, akkor hagy maradjon ott, úgyis. Hát akkor éljen az, aki életre való. Igaz? Csak mindannyian olyanok vagyunk, hogy történhet velünk ilyen. Nagyon könnyen, hogy leverté válunk. Igaz? És az Úr egy jó pásztor, amelyik a levert emberhez odafordul, és felemeli őt, és megmasszírozza, és azt mondja, hogy én veled vagyok, menjél tovább. Nincsen semmi gond. Menjél tovább. Úgyhogy az első képet egy kicsit kielemeztük már, ugye megpróbálsz kényelmesen élni a hívő életedet, megpróbálsz egy kicsit nyugvó pontra jutni, hogy ne legyen olyan sok feszültség mondjuk így a körülötted Krisztus miatt lehet, vagy csak így általánosságban próbálsz egy kicsit kényelmesebb életet élni. És nagyon nagy ott a lehetősége annak, hogy leverté válhatsz azért, mert végülis nem azon az úton mész, amit az Úr adott, hanem saját saját ötlet szerint. Egy jó kis gödröt találsz magadnak, ahol le tudsz feküdni. A második kép az ugye az, hogy a gyapjába beleragad a lyuknak mindenféle. És olyan csodálatos a Biblia, mert ezek a képek annyira gazdagok egyébként, és összefüggnek, össze vannak szőve az egész Bibliába. Tudjátok, hogy a gyapjú, az, ami a juhokon van, az a gyapjú, az igazából a képe a mi régi természetünknek, ami saját magunkból fakadó életnek. Úgy képzeljük ezt el, vagy úgy próbálom magyarázni nektek, hogy amikor a papok bementek a Szent Sátorba, nem szabadott gyapjút viselniük. Csak, mi volt az, vászon, vagy lenvászon ruhát, igen. A gyapjú a Bibliában a képe ennek az öntelt életnek, annak, aki a saját gazdagsága, vagy saját képességeivel el van telve, annak a magabíró embernek az öltözete. A gazdag emberek, a tekintélyesek viseltek gyapjút. Nem, igen, gyapjút. De az Úr az nem akarta, hogy ez jelen legyen a Szent Sátorban. És itt van ez a kép, hogy a juhoknak a gyapját, azt lenyírják akkor, amikor így elnehezül. Tudjátok, a gyapjúba beleragad a sár, amit mondtam, hogy beleragad a sár, mindenféle dolog, és leterheli őt. És amikor nyírják a bárányt, vagy a juhot, ez nem kellemes neki, hogy nyírják. Ez egy nagyon nehézkes folyamat igazából. A pásztort is megpróbálja, meg a juhot is, hogy mire lenyírja. Mert ugye az kapálózik meg, ki akar szabadulni. Fél attól a késtől, vagy nem tudom mit, a lollótól, amivel nyírják, rémületben van. És ez tényleg olyan, mint a mi egónk, ahogyan Isten bánik a mi egónkkal, ami kinőtt belőlünk, ugye, ami belőlünk nő ki. Isten sokszor ezt szeretné megnyírni, hogy te ne a saját erődre támaszkodjál, vagy a saját képességeid által éljél, mert azok lehet, hogy jónak tűnik, meg életerősnek tűnik ugye az a juh, amelyik nagy bundával van. Jó, kétszer akkorának tűnik, mint akkora valójában, igaz? De ez pont ez a veszély is benne, hogy emiatt, ha felborul, nem tud lábra állni. És Isten teszi ezt az életünkben, hogy megnyír. Az ige kardja, az egy éles, igaz? Az egy éles kard, az egy éles olló, amivel lenyírbálja azokat a dolgokat az életünkben, ami azt eredményezni igazából, hogy elbukjunk. De történhetik ilyen, ugye, hogy mindig elmenekültem az olló elől, és most pedig ott vagyok felfordulva, és beégetek a segítségért. És tudjátok, mint is itt jön az Úr irgalma. Igaz, hogy ekkor is ő jön, lábra állít, megmasszíroz, beszél hozzám, megbátorít, de utána lehet, hogy mégiscsak oda-vissza hoz a nyíróhelyre, és akkor megnyír. De utána könnyű nekem, utána könnyebb a lelkem, könnyebb előre menni, és kevésbé vagyok veszélyben. Úgyhogy Zsidó 12, emlékeztek erre a versre, ami arról beszél, hogy 6. vers, akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Hogy ez sokszor nem tűnik nekünk így kívánatosnak, hogy az Úr miért enged meg körülményeket vagy dolgokat, amik úgy az egónkat így megnyírbálják. Miért hagyja, hogy ez történjen. És lehet, hogy az ő legnagyobb gondoskodása van e mögött. Ez pont az, amikor a juhot nyírják, hogy ne boruljon föl, és ne legyen levert amiatt, és ne legyen veszélyben amiatt, mert az egó ott van. És tudjátok, ez sokszor tényleg nekünk nehéz ezt így elfogadni. De hogyha én tudom, hogy az Úr az egy jó pásztor, ha én tudom azt, hogy minden, amit ő így behoz az életembe, igazából azt szolgálja, hogy én életre jussak, hogy én tényleg tényleg áldott legyek, valóban áldott legyek, akkor megértem ezt az elvet. Emlékeztek, hogy az Úr Jézus még egy másik helyen mondja, amikor a szőlőtőről beszél. Ugye, hogy aki nem marad én bennem, azt az atya megnyírbálja. Szintén megmetszi. Ott van ez a metszés. Ugyanaz a kép, csak nem báránynak a lyuknak a gyapjújával, hanem a szőlőtő és a szőlőveszővel. Hogy az Úr lemetsz olyan dolgokat az életünkben, amik nem azt szolgálják, hogy mi ő benne növekedjünk, és tényleg áldottak legyünk. De nekünk az az áldás, amikor ő ezeket megteszi az életünkben. Úgyhogy ez a második kép, tehát a túl nagy gyapjas jókat, azokat megnyírbálja egy kicsit, megnyírja, azért, hogy kevésbé legyenek veszélyben. És a harmadik nagyon hasonló ehhez, ugye nyilván, ez pedig az elhízott juh, az elhízott állat, az is hasonlít. Hát azt egy kicsit sportosabbá kell tenni, azt a juhat. Ezen mulattam, mert a feleségemnek az anyukája mondta, hogy a mi teheneink azok ilyen sportos tehenek. Azért, mert minden reggel kihajtották őket a legelőre, és volt, hogy nagyon messzire is, tehát akár 2 órát is gyalogoltak, hogy fölmentek a ilyen hegyi legelőkre, és utána minden nap vissza is jöttek a tehenek. A legelőre ilyen sportos teheneik voltak nekik. De ennek volt jó oldala is, mert nem híztak el, ugye nem volt ott az a súlyfölösleg, ami esetleg gátolta volna őket dolgokban. És a juhoknál ugyanez van, hogyha nagyon kövér az a juh, akkor nehézé válik, megnehezül, és akkor nem tud lábra állni, hogyha veszélybe kerül, nem tud elmenekülni. És az Úr figyel rá, hogy a mi életünk az... A mi hitünk az egyfolytában gyakorlatoztatva legyen. És tudjátok, ez is olyan, hogy nekünk ez nem mindig tetszik. Hogy miért van, hogy az Úr nem hagyja, hogy én így célba érjek az életembe. Hogy így azt mondja, hogy na végre, most már minden rendben van. Most már úgy megnyugodhatok, mert úgy tűnik, hogy rendben vannak a dolgok. Sikeres lettem, anyagilag minden klappol, nincs körülöttem konfliktus. Ez a legveszélyesebb állapot egy hívő számára. Emlékeztek, hogy a laodiceabeli gyülekezeteknek azt mondja az Úr Jézus maga, hogy te azt mondod, hogy mindened megvan, és nincs semmire szükséged. Azt gondolod, hogy célba értél, meg vagy kövéredve a szívedbe. Úgy tűnik, hogy minden rendben. És igazából te vagy a vak, meg a nyomorult, meg a mezítelen, és azt mondja, hogy vegyél tőlem szemgyógyító írt, hogy meglássad a saját mezítelenségedet, vegyél fehér ruhát tőlem, és értsd meg ezt, hogy neked rám van szükséged. Neked rám van szükséged. És sokszor tényleg az, hogy Isten ilyen sportossá tesz minket, hogy a hitünkben gyakoroljuk magunkat, hogy ne gondoljuk azt, hogy célba értünk, hogy ne a körülményeinkből elégedjünk meg. Ez az ő áldása a mi életünkön. Mi azt gondoljuk, hogy hát de miért ne lehetne nekem egy kicsit jobb? Vagy egy kicsit miért ne lehetne az, hogy így? Na, célba értnek érezzem magam. És az igazság az ez, hogy ezért. Ezért, mert a hited akkor élő, amíg gyakorlod. Amikor a körülményekből meríted azt, hogy te fontos vagy, meg értékes vagy, meg neked jól mennek a dolgok, ezekre figyelsz, ezekre támaszkodsz, akkor nagyon nagy veszélybe vagy. Mert lehet, hogy levert leszel. Lehet, hogy levert leszel. Nem lesz hozzád közel az Úr, és menthetetlenül ott maradsz. Emlékeztek, hogy a Pál apostol mond ilyesmit, hogy aki azt hiszi, hogy áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Aki azt gondolja, hogy ő áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Mert... Az az Isten kegyelme, hogy mi a hitünket gyakorolhatjuk. És volt egy üzenet, amit most hallgattam a hét során, ezt a Baltimore-ba prédikálta a pásztor love. És arról beszélt, és ez így kapcsolódik ide, hogy mikor bement Izrael az ígéret földjére, akkor emlékeztek, hogy ott voltak ezek a megerősített városok, amiket elfoglaltak, és az első közülük volt Jerikó. És ugye Jerikóban nem volt semmi emberi stratégia, aminek a kapcsán ugye az a győzelem megtörtént volna, hanem Isten tett mindent. Ugye körbejárták, és utána leomlott a fal Isten csoda által, és legyőzték a várost, és az övéket bevették a várost. De semmihez nem nyúlhattak hozzá, ami ott volt. Semmihez nem nyúlhattak hozzá. És volt egy ember, aki ezt nem vette komolyan, nem vette figyelembe, hanem azt a vagyont, amit ott találtak, így a maga részére így félretette. És a gondolat ez volt, hogy ez olyan volt neki, mint mondjuk egy ilyen nyugdíj előtakarékosság, vagy nem tudod, hogy majd az jó lesz az a vagyon, amikor jó, bemegyünk az ígéretföldjére, mindenki lelepszik, és nekem ott jó lesz ez a kis vagyonka, amit így elcsaklisztam abból, ami az Istennek szánt dolog volt. És Isten ezt megítélte. Isten ezt megítélte, Isten nem akarta, hogy arra a vagyonra támaszkodjanak, amit ott raboltak, vagy ott kaptak annak a városnak az elfoglalása kapcsán, és minden az Úré lett, ami ott volt, ugye. Nem akarta, hogy a kezdetnél, amikor elkezdik ezt az egész dolgot, egyből ugye arra támaszkodjanak, ami az övék lett. Hanem ő azt akarta, hogy ő rá támaszkodjanak. És ezért volt ez egy ekkora bűn igazából az ő szemében, mert őról a dolgokra irányította volna a figyelmet, ugye, és ezért mondta, hogy ne azzal foglalkozzanak, amit ott elfoglaltak meg, amit találtak azokkal a kincsekkel, hogy az övék legyen. Nem akarta, hogy más foglalja el az ő helyét, és ugyanúgy van velünk, és ezért tetszett különben a Dávid gondolata is, hogy ugyanúgy vagyunk velünk. Isten mindig a hitre hív bennünket. Isten mindig a hitünket gyakorlatoztatja. Istennek tetszik a te hited. Istennek leginkább a te hited tetszik. És lehet, hogy ez nekünk egy kicsit olyan kemény beszédnek tűnik, tudod, hogy mi baj van azzal? De az Úr tudja, hogy milyen jó nekünk, és engem ez mindig bátorít. Ő azért jó pásztor, mert ő a nagy képet is látja. Ő a teljes képet látja, és annak a fényében tudja, hogy mi a legjobb nekem. És a kérdés az, hogy megbízok-e benne. Megbízok-e benne annyira, hogy oké, azt mondom, hogy oké, nem nyúlok ahhoz a kincshez, vagy nem abban fogom megtalálni a biztonságomat, hogy én célba értem, és nem is abban fogom keresni, vagy hogy most klappolnak a dolgok, hanem ő benne. És lehet, hogy levertnek érzem magam pont amiatt, mert azokra figyeltem oda, ezekre a dolgokra, de ilyenkor ott van az Úr irgalmassága, ott van az, hogy ő a jó pásztor, ő megérti ezt, oda jön hozzám, és hogyha engedek neki, amikor ez történik, és megértem, hogy ő szolgál felém most, akkor rendben leszek. Akkor ő újra talpra állít engem, és tudok tovább menni. Amikor eltévedek a szívembe, akkor tudok tovább menni. A Ézsaiás 53, tudjátok, hogy leírja, hogy az Úr Jézus, ami bárányunk, aki értünk, megáldoztatott. És ott is ott ez a kép, hogy ő is bárány, de utána meg azt mondja, hogy minnyájan, mint jók eltévedtünk, ki a saját útjára tértünk. De ő ezeket mind betakarta. Úgyhogy a jó pásztor, ha kell, akkor századszor is utána megy azért az egy juhért. Ha kell, akkor századszor is talpra állítja. Ha kell, akkor az ő irgalma az nem fogy ki. Az végére mehetetlen. És hogyha én odafigyelek, akkor századszor is helyreállhatok, mikor levert voltam, és tovább mehetek. És ez az Úr vigasztalása a mi életünkben. Ez az, amilyen életre hív bennünket, hogy csak hogy legyen ő a középpontban. Ne bánt, hogyha megnyír. Ne bánt, hogyha gyakorlatoztatja a hitedet. Kicsit sportossá tesz téged. Ne bánt azt, hogy felborultál. És akkor mi van? Ott van az Úr, ő a jó pásztor, ő föl talpra fog állítani engem. Emlékeztek, hogy Péter azt hitte, hogy ő tudja, hogy miről van szó. És mondja az Úrnak, hogy ha mindenki el fog árulni téged, én akkor se árulok el téged. És ő a pillanat varázsába ezt így kimondta, és utána megpróbál felállni ezért. Igaz? És aztán a legnagyobb gázban meg azt mondja, hogy én nem is ismerem őt, meg nem tudom, hogy ki ő. És utána ott van leverten. Ott van leverten. Még az Úr feltámadása után is ugye azt mondja, hogy én, ez nem nekem való ez a dolog, elmegyek inkább halászni. És akkor ott van az Úr Jézus, és utána megy, ugye, és megerősíti őt, megmasszírozgatja a lábait, és mondja, hogy legeltesd az én juhaimat. Péter, te ismered a jó pásztort. Te ismersz engem, ahogyan én téged most bátorítalak, te ugyanezt tegyed. Igaz, és erről szólt. Még szó szerint is. Azt mondja, hogy legeltesd az én juhaimat. Igaz? Ez a kép. Nézd meg, az egész Biblia a bárányokról szól meg. Meg jó pásztorról szól. Tényleg, nem? És lehet, hogy igen. Én vagyok csak így ilyen egyszerű ember, akinek ez ennyire tetszik. Lehet, hogy valaki más egy sokkal megragadóbb és fantasztikusabb üzenetet mondott volna valamilyen más képről, de tudjátok, az Úr egy jó pásztor. Ő az, akiről beszélünk. Nem magunkról beszélünk. Mi? Mert nekünk addig tart a hitünk, amíg fel nem borulunk. És aztán utána újra szükségünk van rá. Nekünk mindig szükségünk van rá. Ő a jó pásztor. Ő ezt mondta. Ő törődik. A megrepett nádat nem töri el. Pislogó gyertyavedet nem oltja ki. Mi róla beszélünk. És ez addig folytatódik, míg ott nem leszünk vele a mennybe. Szükségünk lesz rá mindig. Ne legyél büszke, na majd én fölállok. Na majd én a saját erőmből majd megcsinálom. Nem? Nyugodtan bégethetünk neki, hogy itt vagyok, Uram, megint levert vagyok. Te emelj föl engem, te emelj föl engem. Gyakorlatoztasd a hitem. Oké, vágjuk le. Vágjuk le azt a gyapjat. Tudom. És szolgáltunk az ő szívével egymás felé is. Ne, az lenne a furcsa, hogyha valaki úgy menne végig az életén, hogy soha nem levert, és soha nincs szüksége jó pásztorra. Akkor nem is jött volna el az Úr Jézus valószínűleg, hogyha ilyen lehetséges lenne. De ő pont azért jött. Ő pont azért jött. Ja, úgyhogy ez így a rövid üzenet mára, gondolatok. Köszönjük, Úr Jézusunk, neked. Te vagy a jó pásztor. Köszönjük neked, hogy amikor levertek vagyunk, akkor te odajössz, megvidámítasz bennünket, felemelsz bennünket. Köszönjük, hogy ilyennek ismerhettünk meg téged. És csak hálásak vagyunk azért is, amikor nyírsz bennünket, amikor az egónkat kicsit visszametszed, azért, hogy ne legyünk veszélyben, Uram. És köszönjük neked, hogy gyakorlatozhatjuk a hitünket, Uram. Beléd vetjük a bizalmunkat, Uram. Te vagy az, aki vezetsz bennünket. Tudjuk, hogy te vagy az egyetlen, aki el tudsz bennünket vezetni a megfelelő helyre az életünkben, Uram. Köszönjük neked. És nem tudom, hogy van-e itt valaki, aki még soha nem bízta az életét az Úr Jézusra, a jó pásztorra. Ha így vagy itt, és elveszett vagy, akkor csak bátran így hívd őt, mondjad neki, hogy Úr Jézus, én felborultam, és szükségem van rád. Életemben először látom, hogy te vagy az, aki segíteni tud. Kérlek, hogy gyere az életembe, kérlek, hogy válts meg engem, szabadíts meg a bűneim következményétől, és segíts nekem. És az Úr ezt hallja jó pásztorként, és téged is megment, és téged is megvált. És aki az övé lesz, az soha többet nem veszíti el. És ez az ő ígérete. Köszönjük neked, Istenünk. Köszönjük neked. És megvalljuk, hogy tényleg te vagy az egyetlen, aki így szeret, te vagy az egyetlen, aki tud nekünk utat mutatni, te vagy az egyetlen, akiért érdemes élni, akit érdemes követni, és hogy nekünk szükségünk van rád. Percről percre taníts bennünket, vezess bennünket, nyírjál meg, hogy tényleg, mikor visszanézünk az életünkre, csak tudjunk téged dicsérni minden dologért, amit Uram, te teszel. Te vagy a fontos. Köszönjük neked, Urunk. Halleluja, Jézus. Halleluja. Köszönjük neked. Hálásak vagyunk, Uram. Hálásak vagyunk, hogy nem kell többet elveszettként, elveszett bárányként kószálnunk, Uram, hanem megtértünk a mi lelkünk pásztorához, és ő gondoskodik rólunk, ő jó legelőre visz bennünket, benned az életünk, Uram, értelmet nyer, és értelmes vége van neki. Köszönjük neked. Halleluja. Amen.
Hűséged, hűséged, ezért hisz megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, te sosem hagysz el. Hisz megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem.